2.774.360 négyzetméter. Összesen ekkora földterületet szereztek meg Orbánék és Mészárosék 60 puszta környékén. Ez akkora, mint egy kisebb falu, és nagyobb, mint Budapesten az 5., a 6. vagy a 7. kerület. Van itt földje a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek, Mészáros Lőrincnek, Mészáros Lőrinc gyerekeinek, és Mészáros Lőrinc kiskorú unokáinak is.
Hát nem tartom magam oligarchának, egyszerűen dolgozom, és a munka eredménye. Mi az, hogy korrupció?
A péntek reggel e-heti hírlevelében megtalálod a részletes leltárt a földekről, sőt, ha feliratkozol a péntekreggel.hu-n, most egy drón videót is küldünk, amiben megcsodálhatod a birodalmat. E-heti podcastunkban Oroszi Babettel, a Partizán oknyomozó újságírójával beszélgetünk, aki az elmúlt napokat azzal töltötte, hogy végigböngészte a 60 puszta környéki földek dokumentumait. Mindjárt elmeséli nekünk, miért nem olyan egyszerű feladat ez, mint ami ennek elsőre tűnhet, utána pedig felidézzük, mit tudtunk meg az évek során a 60 pusztai luxusmajorságról. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Babett, mondd el nekünk, honnan lehet azt megtudni, hogy ki a tulajdonosa egy földterületnek?
Hát ugye általában... hogy is mondjam, olyan helyeken, ami nem felcsút és környéke. Ez nagyon egyszerűen szokott működni. Igazából kétféle változat van. Hogyha nagyon sok földet akar lekérni az ember, akkor a legegyszerűbb az, hogyha bemegy a földhivatalba, ahol van egy számítógép, oda leül, beüti a helyrajzi számokat, és végignézi a tulajdoni lapokat, ingyen és bérmentve. Hát felcsút és alcsút doboz környékén nem így van. Hát gondoltam, hogy mielőtt megérkezem a bicskei földhivatalba, ahol vannak ezek a tulajdoni lapok, felhívom őket, hogy hát ott mi a menet, és mint kiderült, felcsút és alcsút dobozi földeket a bicskei földhivatalban úgy lehet lekérni, hogy naponta 5 darabra korlátozzák a tulajdoni lapok lekérésének a számát, ami egy dolog, tehát mondjuk úgy 2-3 hónapig kellene minden nap lejárkálni 5 darab tulajdoni lapért, de azt sem lehet megnézni valójában a saját szemeddel, hanem az történik, hogy egy ügyintéző olvassa fel azt, amit lát. Tehát így elképzeltem a szituációt, hogy beülök, és akkor elmondom a helyrajzi számot, és akkor az ügyintéző lekéri a gépén, és akkor elkezdi olvasni, hogy 091/1 helyrajzi szám, 12.330 hektár, első tulajdonos, Békés Józsefné, áthúzva a vonal. Tehát, hogy ez egy teljesen abszolút, szóval azért ez egy jogi dokumentum, nagyon sok oldallal, nagyon sok teljesen fölösleges szöveggel, már úgy értem, hogy ami nyilván nem kell, és hát ez egy teljesen abszurd helyzet. Napi 5, az tényleg azt jelenti, hogy leköltözött 4 hónapra Bicskére, és akkor minden nap bemegyek, és akkor 5 darabot lekérek, hogyha nem akarok milliókat fizetni, mert ugye a másik út, az pedig az online történet, ami megint jó 30 tulajdoni lapnál 90.000 forint, de hát 30 tulajdoni lappal nem tudok feltérképezni egy település gyakorlatilag. Igen. Tehát ahhoz legalább akkor, nem tudom, 3-4-500 tulajdoni lapot kellene lekérni, ami tényleg hatalmas összeg. Úgyhogy ezért történt az, hogy oké, akkor legyünk reálisak, és akkor lekorlátoztuk a területet, amit megnézünk. Alcsú dobozon a majorság és a golf közötti terület, ami egyébként szintén egy hatalmas terület, elég sok földdel, de igazából azt szerettem volna megnézni, hogy ahhoz, hogy mondjuk a majorságból eljuss a golfklubig, ami mondjuk nem tudom autóval 4-5 perc, de nagyon sok kicsi föld fekszik, vagy kisebb és nagyobb földek fekszenek arra, vajon rá kell-e lépnem olyan földre, ami nem az övék?
Végül hány földet néztél meg összesen, és ebből mennyi az, ami tényleg az Orbánéké és a Mészároséké?
Hát szerintem egy 30-40 föld, mert ugye először is a föld alatt azt is értem, hogy először a térképmásolatokat is le kell kérni, tehát ahhoz, hogy be tud lőni, hogy akkor mi hol van, azért is nyilván fizetni kell. Szerintem egy 30 földet, illetve térképmásolatot biztos, hogy lekértünk. Az összeset, ami a kettő között van gyakorlatilag, és hát nem tudok olyan földre lépni, azon az úton, a majorság és a golfklub közötti úton, ami nem az övék, illetve egy darab föld az, amire úgy lépek oda, hogy az nem, nem az Orbán családé, vagy Mészáros Lőrincéké.
Lehet, hogy álnaív kérdésnek tűnik elsőre, de tényleg érdekel, hogy mennyire lepett meg ez az eredmény.
Megmondom őszintén, hogy arra nem gondoltam, hogy le fogom tudni írni ezt a mondatot, hogy minden az övék, hanem majd ilyen kis, nem tudom, csillagokkal, hogy jaj, de ez sem, meg az sem, alma sem, tehát, hogy ennyiben meglepett, inkább a lépték lepett meg. Tehát az, hogy ugye a vége az 277 hektár lett, amit összeszámoltunk, ami az övék, és azért a 277 hektár az elsőre nekem sem mondott így nagyon hú de sok minden, csak azt láttam a Google Maps-en, amikor a térképmásolatokat ráhelyeztük a Google Maps-re, hogy úristen, ez nagyon nagy, és hogy igazából két viszonyítási alapon volt az, hogy 60 puszta, amiről tudjuk, hogy hatalmas, az csak egy ilyen kicsi pont ebben az egészben. Ugye 60 puszta 12 hektár, ehhez képest 277 az övék azzal együtt, tehát hogy gyakorlatilag nem tudom hányszorosa, nagyon sokszorosa, és láttuk, hogy 60 puszta mekkora. A másik pedig az, amikor kiderült, hogy amúgy az ötödik kerület az gyakorlatilag kisebb, mint az a földterület, ami az övék.
Említetted, hogy a majorság és a golfklub közötti területet választottad ki. Miért beszélünk ezekről, hogy ezek pontosan mit jelentenek, de mi alapján választottad ki ezt a területet? Mert tényleg, hogyha akarnánk, akkor csak a képzelet határt, ennek az egész megyét is megnézhetnénk.
Hát igen, az egyik az, hogy igen, így nem tudok most hirtelen, nem tudom, 50 millió forintot így kivágni a zsebből, ez az egyik, hogy korlátozni kellett. Meg azért, mert úgy indul az egész, vagy úgy indult régen, hogy volt a golfklub, ami egy tehenészet volt, ahova József Nádor belovagolt, ott ivott egy pohár tejet, tényleg így van a könyvekben, ott megitta a pohár tejet, kicsit megpihent, majd lóval átment a majorságba, ahol megtekintette a juhokat. És körbe-körbe pedig az ő földjei voltak, és ez egy nagyon, szerintem ez egy szimbolikus dolog. Biztos alcsú dobozon még van egy csomó föld, ami vagy értékes, vagy nem tudom, de hogy ez a József Nádori birtok gyakorlatilag az, amiről most beszélünk, és hát emiatt, és ez a golfklubot is megvették 2019-ben, hogy úgy indult, hogy először a majorság került Orbán Viktor apjához, aztán hogy nem a golfklub is, és akkor igazából csak ez volt bennem a kérdés, hogy oké, hogy ez a kettő, de akkor közte mi van, és hát ők vannak ott is, szóval ennyiben meg nem volt meglepetés.
Merüljünk el egy kicsit a számokban, ugye majdnem 3 millió négyzetméterről beszélünk, ami nagyobb tényleg, mint hogy mondtad, némelyik belvárosi budapesti kerület. Pontosan kinek mekkora földje van itt?
Hangban nem lehet idézőjeleket használni, pedig most nagyon szívesen használnék. De akkor mondjuk idézőjelek nélkül, mert aztán még nem is perelhető. Szóval a legnagyobb birtokos az hát természetesen Mészáros Lőrinc. Az ő nevén 100 hektárnyi terület van, és Orbán Viktor apja, ő 90 hektár birtokosa. Természetesen van Mészáros Lőrinc fiának is 50 hektár, és akkor ami még a másik, ami ilyen, hát nem is tudom, abszolútan vicces ebben a történetben, amikor így az utolsó két földet, tehát a két szélé lévő földet néztem meg, akkor így nézem, és hogy így Mészáros Lőrinc oda ajándékozta valakinek a földet, 22 hektárról van szó, tehát ez is mondjuk úgy, hogy majdnem kétszer nagyobb, mint 60 puszta, és nézem a nevet, és születési dátum 2012, és mondom, oké. Szóval egy 4 éves gyermekről van szó, akinek odaadta, ugye 2016-ban, tehát akkor volt 4 éves a gyermek, majd elmegyek a másik irányba, ugye a másik széle, és hát ott is látok egy ajándékozást, és ott az akkor 4 éves, vagy hát a most 4 éves lányunyoka is kapott. Mondjuk ő csak 0,3 hektárnyit, szóval én ebben érzek egy kis szexizmus talán.
De szerinted amúgy viccet félretében mi szükség van erre? Miért adnak földet még az unokáknak is?
Én arra emlékszem, hogy amikor voltak a földárverések, akkor ugye Mészáros Lőrinc, ő elért a felső határt, és akkor történt az, hogy a fia is elkezdett ugye földeket venni. Ez mondjuk így a jogászkodós válaszom, a nem jogászkodós pedig az, hogy egyszerűen hát gondoskodnak a következő generációról, ami meg elgondolkodtató. Hogyha azt kezdjük el végig gondolni, hogy az ilyen típusú igazságtalanságokat hogyan számolja fel bárki, mert azért én azt nem gondolom, tehát hogy szerintem ezt a mészáros lőrinc jelentséget azt valahogy kezelni kellene, vagy kezelni kell majd a jövőben. De hogyan? Tehát, hogyha már tényleg a kiskutyámra is ráíratok még 500 hektárnyi földet, akkor azt jogilag azt hogyha mondjuk az jön ki a végén, hogy ezt vissza kéne venni, de hogy veszi vissza az ember? Szóval ez az egyik, másik pedig az, hogy láthatóan tényleg elindult ez a gondoskodjunk az unokának, az unokájának, a kislányának, a fiáról is.
Eddig a földeknek a méretéről beszéltünk, de tudunk valamit arról, hogy mennyit érnek ezek a területek?
Hát nem, mert hogy ugye ez is ilyen nagyon átlátható Magyarországon, tehát nincsen ilyen lista, hogy akkor melyik föld mennyit ér, tippelgetni lehet. Az árveréseken ott azt hiszem, hogy voltak is árak, de ugye ez nem mind föld árverésen került, tehát hogy például, hogyha egy ilyen magánbizniszbe, ha csak nem kell kifüggeszteni, vagy ilyesmi, akkor kb. Lehetetlen kideríteni, hogy mennyiért cserélnek gazdák ezek a földek, ami azért is vicces, mert olyan is volt, csak ebben már nem mentem bele, mert ez nagyon részletkérdés, hogy Orbán Győző és Mészáros Lőrinc adogatta egymás között a földet, és akkor ott is felmerül a kérdés, hogy oké, akkor és ki mennyi pénzt kapott ezért, vagy egyáltalán kapott-e bárki ezért pénzt, mert egy forintért is lehet földeket adogatni, hogyha az ember úgy dönt.
Kiderült, hogy van itt néhány földje Halmi Tamásnak is, akiről egy korábbi riportodban azt mondtad, hogy ő a Mészáros féle életpályamodell tökéletes példája. Ez mit jelent? Kicsoda ez a Halmi Tamás?
Ő a közvetlen szomszédja gyakorlatilag a majorságnak. Két kicsi földterület van az ő nevén, de ő közvetlen szomszéd, és ő azért érdekes, mert ugyanazt a pályát futja, amit nagyon sok mindenki a Mészáros Birodalomban, akik nagyon korán már Mészáros Lőrinc mellé keveredtek a Mészáros és Mészáros Kft.-ben, azok hirtelen teljesen mindegy, végzettségtől, mindentől függetlenül, de néhány év alatt vagy topmenedzseré, vagy milliárdossá válnak. Halmi Tamásnak az utóbbi sikerült, tehát ő milliárdossá vált. Az történt, hogy nagyon sok pozíciót kapott a Mészáros Birodalom különböző cégeiben, ügyvezető, nem tudom, cégvezető, aláíró, stb. Majd egy ponton kiszállt, és a semmiből egy magántőke alaptól megvett egy céget, vagy hát hozzákerült egy cég, ami hát egymás után nyeri a közbeszerzéseket, és egy vagy két milliárd forintos nyereséget hozott össze nagyon rövid idő alatt, úgyhogy ez a Mészáros életpályamodell szerintem sokaknál, hogy elindulunk a semmiből, a valamilyen háttérrel, teljesen mindegy, hogy milyennel, és akkor vagy topmenedzserek leszünk, vagy milliárdosok. Így lehet választani igazából.
De ha jól értem, itt a földek szempontjából ő még mindig egy kis játékosnak számít, legalábbis ebben a térségben, amit most átvizsgáltál, mert a földek többsége azért vagy az Orbán családé, vagy a Mészáros családé.
Hát igen, igazából, tehát Almi Tamásnak annyi jutott, mint a lányunokának. De ez is egy ilyen jellemző történet, tehát tényleg akárhova bökök, valakit találok ebből a körből.
Térjünk át a 60 pusztai birtokra, ami már szóba került itt a történet elején. Ugye ez hivatalosan Orbán Győző tulajdona.
Majorság épül. Mert ez mindig az is volt. Innentől kezdve nem rám tartozik a kérdés.
Láttam mostanában esetleg 60 pusztát, és még mindig úgy tartja, hogy egy egyszerű majorság épül ott?
Hát minden második nap látom, amikor ők fölteszik az internetre, tehát most már itt kényelmesen ülök a hivatalba, és innen is tudom követni az eseményeket, igen.
Helyszínen nem járt esetleg?
Mostanában nem.
És mit gondol, ez egy egyszerű majorság?
Hát azt gondolom, hogy forduljanak bátran a tulajdonoshoz az erre vonatkozó kérdéseikkel.
A hírlevélben luxus majorságként hivatkozol erre a területre. Mitől majorság, és mitől luxus?
Hát attól majorság, hogy ennek hívják Orbán Viktorék, vagyis hát így szeretnék, hogy ez bekerüljön a köztudatba. És én meg azért hívtam luxus majorságnak, hogy akkor találjuk meg középen az utat. A HVG-n jelent meg egy helyszínrajz tulajdonképpen, ami nagyon részletesen leírta azt, hogy mi is lesz ebben a majorságban. Ugye korábban szintén a HVG hozta nyilvánosságra, hogy lesz egy könyvtár a majorságban.
Bocsánat, ez József Nádor idejében, ugye tényleg egy majorság volt.
Igen.
Emiatt igen. Van valamiféle igazság alapja ennek. Igen. És akkor ehhez képest, bocsánat, akkor amit az elmúlt években ott létrehoztak,
hát ehhez képest, ami lesz, vagy lehet, hogy már van is, ugye az elmékedő sétány, kápolna, üvegház, ugye a könyvtár, amit mondtam, protokoll, bejárat és parkoló, azért ez egy majorságban nem feltétlenül jellemző, és piknik és klubház, ezt sem láttam még más majorságokban. Lesz lóistáló is, szóval ez már majdnem. És hát ami még nem jellemző általában egy majorságra, hogy mélygarázs, lift, és több ezer négyzetméternyi lakrész és kazettás mennyezet például a könyvtárban, tehát ezek, nem tudom, inkább egy ilyen luxus birtoknak tűnik, mint majorságnak.
Mondja meg nekem, miniszterelnök úr, miből telik Orbán Viktornak és az Orbán családnak egy kacsalában forgó kastély építésére, ami 6700 négyzetméteren, különböző luxussal, mélygarázssal, lifttel, hogy idézzem pontosan, kazettás mennyezetű aulás könyvtárral rendelkezik,
ami pedig azt a kérdést illeti, ami 60 pusztára vonatkozik, ott azt tudom önnek mondani, hogy nálunk az a szokás, hogy gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba. Köszönöm szépen.
Azt meg lehet tippelni, hogy mennyibe került ez az egész?
Igen, hát tippelni lehet, az lehet, és amikor én meg a HVG így közösen foglalkoztunk ezzel, akkor nagyon sokféle számot hallottunk, nagyon sokféle építésztől. Én szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy 10 milliárdos beruházás, akkor nem tévedünk olyan nagyot. És akkor még alul becsüljük. Tehát, hogy ami ugye azért érdekes, mert hogy papíron amúgy kijön, tehát hogyha Orbán Győző nem költött egy kiflire se az elmúlt, nem tudom, 20 évben, akkor pont ezt az összeget még ki tudta fizetni.
Ugye Orbán Győző a 10-es évek elején szerezte meg ezt a birtokot, hogyha jól mondom.
Igen, körülbelül.
És aztán sokáig Mészáros Lőrincnek adta bérbe, bár az akkor sem volt világos teljesen, hogy ott a Mészáros ezt mire használja, hogyha használja egyáltalán valamire, de mi tudunk arról, hogy mi zajlik ott most? Ki használja, mire használja ezt vajon?
Szerintem az építkezés az nagyjából befejeződött, tehát a legutóbbi drón videókból, amit láttunk, az már tényleg csak a fák, bokrok maradtak hátra gyakorlatilag. Most legutóbb valaki megírta azt, ami már tényleg, vagy évek óta pletyka, hogy Orbán Viktor ott tartja a megbeszéléseit. Most valaki ezt behozta ugye a mainstreambe.
De... Ezt a V-Square-nek a hírlevelében volt. Uh-huh. Egy ilyen magasrangú kormányzati tisztviselőre hivatkoztak, aki azt mondta, hogy ott szokott találkozni.
Igen, szóval...
Fontos emberekkel.
Igen, úgyhogy erről most már nem csak a nem csak pletykából lehet értesülni, vagy legalábbis az olvasók nem csak abból értesülhettek, úgyhogy van egy ilyen, én ezt még azért továbbra is pletykának tartom, van egy ilyen pletyka, és hát, de egyébként meg, tehát, hogy mi fog ott történni, Orbán Győző mit fog csinálni, nem tudom, 3000 négyzetméternyi lakrészen, tehát nem hiszem, hogy ő fog ott kóvályogni a folyosókon, vagy hát nyilván ő is fog kovályogni a folyosókon, de szerintem ott azért ennél többre készülnek szerintem ott. Én nekem az a tippem, hogy Orbán Viktor családja oda fog nyilván költözni, és vagy a protokolláris eseményeket is, tehát ilyen megbeszéléseket is fognak ott tartani, vagy csak egyszerűen ott fognak élni, de szerintem ez a jövő.
Igen, azt még tegyük hozzá az előzőhöz, hogy a Havasi Bertalan, aki a miniszterelnök sajtófőnöke, ő reagált erre az értesülésre, hogy ott az Orbán fontos emberekkel tárgyalna, és azt mondta rá, hogy fake news. Úgyhogy ezzel kapcsolatban itt tartunk. Hallottunk már olyan érvelést a kormány részéről ezzel a 60 pusztai birtokkal kapcsolatban, hogy itt Orbán Győzőnek a vállalkozásának a gyümölcsét látjuk, ennek semmi köze se Orbán Viktorhoz, se közpénzekhez.
A kormány álláspontja szerint fölmerülnek-e itt esetleg korrupciós kockázatok, adva, hogy a miniszterelnök édesapjáról van szó, aki egyébként beszállítóként azért részt vesz állami projektekben is.
Itt egy majorságról beszélünk, ahol a gazdasági épületek vannak nagy többségben. A miniszterelnök új édesapja esetén pedig egy évtizedek óta működő aktív vállalkozóról beszélünk. Ezért mi a kettőt nem kötöttük össze eddig semmilyen formában. Nem csoda, hogy ezt vannak, akik megteszik. Miután legálisan működik a cég, ismerhető a könyvekből, hogy milyen haszna van, ezért azt, hogy egy majorságot, még egyszer mondom, ahol az épületek nagy többsége az gazdasági épület felújít, ez szerintem nem kifogásolható semmilyen formában.
Miért ne tekinthetnénk 60 pusztára tényleg úgy, mint ami Orbán Győzőé, mint ami az ő sikerének az eredménye?
Hát tekinthetünk úgy, meg úgy is tekinthetünk, hogy nyilván ez a családé lesz. Tehát erre mondom, hogy azért itt, még hogyha azt mondjuk, hogy Orbán soha nem tette be a lábát, Orbán Viktor még soha nem is látta, nem volt ott semmi, akkor is az, hogy az övé lesz. vagy az Orbán Ráhelé lesz. Ez az egyik, a másik pedig, tehát, hogy szóval gondoljunk már bele, hogy tényleg egy nyugdíjas házaspár miért épít magának egy ekkora birtokot, én nem látom magam előtt azt, hogy erre nekik nem is az, hogy szükségük van, de teljesen abszurd ezt mondani, hogy ez csak az Orbán Győző projektje, papíron nyilván, de nagyon-nagyon vaknak kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt így teljes, így azt mondja, hogy tényleg. Lehet azt mondani, hogy ez az Orbán Győző vállalkozásának a gyümölcse, csak az részben közpénzből gazdagszik, tehát hogy itt megint ugyanazt látjuk, amit nagyjából mindig, mindenhol közpénzből születik egy nagyon-nagyon sikeres vállalkozás. A számok alapján nehéz azt mondani, hogy nem 2010-től indult ez meg, onnantól, hogy a gyermeke miniszterelnökké vált. A számok ezt mutatják, sajnos a számok nem hazudnak, és ebből keletkezik egy hatalmas profit, amiből megépítek magamnak egy nem tudom 14 négyzetméteres valamit. És nyilván ezért nem lehet Orbán Viktor csak nem tudom szökévente egyszer kérdezni ezekről az ügyekről, mert ezekre nincsen jó válasz. Tehát amikor emlékszem, hogy amikor az volt a válasz, hogy de hát ez egy majorság, és rá egy hétre hoztuk le azt, hogy oké, de ott egy könyvtár csókolom, tehát hogy azért az nem szokott egy majorságban lenni. És erre csak ennyit tudnak mondani, nincs hozzá Orbán Viktornak köze, oké. Akkor nincs. Elhisszük.
Ez volt a Péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben megtalálod az Orbán-Mészáros birodalomról készített drónvideónkat is. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A Péntek reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszöni a figyelmet a teljes táv nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Oroszi Babett és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Bejátszók, Bátori Benyámin. Grafika, Gondel András és Farkas Szandra. Videó, Rózsahegyi Regő és Rádi Gábor. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden péntek reggel.